hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. A hétvégi menetrendben könyvajánlóval folytatjuk. Olá Andrea interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mateó, sajnálattal jelzem, hogy az elkövetkező 24 óra során az önélete korai véget ér. Ezt megakadályozni ugyan egyáltalán nem áll módunkban, a hátralévő időt azonban még kiélvezheti. A hírnök valamit magyaráz arról, hogy az élet nem mindig igazságos, aztán felsorol néhány eseményt, amin részt vehetnék a nap folyamán. Nem kéne haragudnom rá, de annyira egyértelműen unja elismételni ezeket a sorokat, amelyek már beégtek a memóriájába, míg százakkal vagy talán ezrekkel közölte, hogy hamarosan meghalnak, semmi együttérzést nem tud nyújtani nekem. Valószínűleg a körmét reszelgeti, vagy maga ellen amőbázik, míg velem beszél. A visszaszámlálókon a kilépők posztolnak bejegyzéseket mindenről, a hívásuktól kezdve, hogy hogyan töltik a végnapjukat, ez igazából egy Twitter kilépőknek. Egy rakat olyan szöveget olvastam, amiben a kilépők bevallották, hogy rákérdeztek a hírnöküknél, hogyan fognak meghalni, de mindenki tudja, hogy a részleteket senkinek sem árulják el, még Reynolds Excel-nöknek sem, aki 4 évvel ezelőtt egy föld alatti bunkerben próbált meg elrejtőzni a halál elől, aztán az egyik saját titkosszolgálatosa gyilkolta meg. A halálhírek csak a halál napját tudja megmondani, a pontos percet vagy azt, hogy hogyan történik a dolog, nem. Nem csak Mateó kapta meg ezen a napon, szeptember 5-én tehát a rossz hírt, hanem sokan mások, közöttük egy Rufus nevű fiú is, aki Adam Silver a regényének másik főszereplője lesz. Csapodi Kinga kiadó vezetővel beszélgetünk erről a regényről, amit nekem sem sikerült sírás nélkül elolvasni, ám már akkor biztos voltam benne, hogy nem úgy fogok emlékezni majd, hogy de szomorú történet ez, hanem úgy, hogy de nagy kár lett volna, ha ez kimarad az életemből. Mindketten meghalnak a végén, ez a címe a regénynek, és ez nem vicc, úgyhogy innen indul a beszélgetésünk Csapodi Kingával.
Könyvben utazom.
Nagyon árulkodó címe van ennek a könyvnek, az ember azt is gondolhatná, hogy minek is olvassa el, hogyha már pontosan tudja, hogy mi a vége. Mi volt ezzel a célja vajon a szerzőnek, vagy egyáltalán milyen hatást vált ki ez?
Hát igen, az elején, amikor az ember nézi, akkor egy kicsit forgatja is a könyvet, nem? De hát, hogyha tudjuk, akkor ennek mi értelme van? Ő is írja, szerintem nagyon jó dolog a könyv, ahogy befejeződik, nem lerakni, hanem elolvasni a kulisszatitkokat, mert egy csomó mindent elárul, és ez nekem persze nyilván szerkesztői oldalról is érdekes volt, hogy hogyan alakult, de hogy ő annyiszor megkapta, hogy elszpoilerezi a címmel az egészet, de azt hiszem, hogy aki eljutott a végig, az meg tud ebben erősíteni, hogy hiába tudjuk, hogy nem lesz csavar, hogy de az egyik túlélheti, vagy a valamelyik szereplővel nem mégse történik meg. Mégis valahogy úgy tartja fenn a feszültséget, meg a figyelmet, hogy mégis van egy nagyon erős befejezés ennek a történetnek, és én nagyon próbáltam eltávolodni a szereplőktől, meg a szövegtől, amikor szerkesztettem, és egészen jól tűrtem mindenféle érzelmi kirohanás nélkül, mint az utolsó 20 oldalig, amikor egyszer csak olyan váratlanul tört rám az egész, hogy amit eddig gondoltam, hogy hiába az a sok millió kamasz, akik zokogtak a TikTokon, én nem fogok. Hát bizony be kell vonani, hogy én is ugyanúgy zokogtam, csak én legalább nem filmeztem le, és nem törtöttem az SEO-ba. De hogy a cím valóban előrevetíti, de közben meg nem ver át minket. Ez fog történni, de az oda vezető út az, ami miatt érdemes végig olvasni ezt a 400 oldalt.
Hogyha egy könyvről lehet tudni, hogy ilyen sírós, vagy hát, hogy megrikatja az embert, akkor azt is gondolhatnánk, hogy igazán hatásvadász a szerző. De ugye leveleztünk mi korábban, és azt a jelzőt használtad, hogy nagyon okos könyvez. Milyen eszközöket használ a szerző arra, hogy megmutassa ezt az egy napot? És persze muszáj elmesélni a sztorit, hogy mi is az, ami miatt mind a ketten meghalnak a végén.
Azt hiszem, hogy az arányok azok, amik nagyon fontosak például. Az, hogy ez játszódik napjainkban, egy létező helyszínen, tehát New Yorkban vagyunk, de mellette van egy csipet olyan elem, ami mégis eltávolítja egy picit, aztán mindig visszahúz minket, hiszen ismerjük a helyszíneket filmekből, olvasmányélményből, vagy aki voltunk olyan szerencsések, hogy jártunk ott, akkor be tudjuk azonosítani. Az az egy, ami plusz, ami nem létezik nekünk, és azon már eleve elkezdünk gondolkodni, az ugye az, hogy benn van a köztudatban, ezt mindenki ismeri, azt a csengő hangot, azt a szolgáltatást, amit nem megrendelsz, meg nem kell letölteni, ez van. Mégpedig azt, hogy aki meg fog halni, azt aznap felhívják, hogy a következő 24 órában véget ér az ő élete. És szerintem például ez az egyik alap dolog, ugye, ami elindítja, és ami folyamatosan elgondolkodtat minket, hogy mit csinálnánk. És hogy mitől okos ez a könyv, az, hogy nagyon ügyesen töri meg, tehát hogy ez a beékelődő filánykokként vannak más sorsok is a két főhős élete mellett, és azok nagyon ügyesen végzik el ezt a ritmusváltást, és zökkentenek ki, vagy még erősítenek azokon, amiken mi is gondolkodunk, és hogy egy kicsit sem didaktikus, tehát nem mond ilyeneket, hogy na, te mit tennél, vagy majd most gondolkodjunk el, hogy elég jól éltünk el, hanem egyszerűen így húz magával, tehát, hogy nem maga után nem csapódunk ide-oda, hanem, hogy velük tartunk, és azt hiszem, hogy ettől nagyon jó ez a könyv, meg az a stílus, ahogy Adam Silvera ír, mert hogy valahogy úgy velük vagyunk, és mellette meg, amikor lerakjuk, akkor azért tovább mennek ezek a témák így a fejünkben, de nincsen egy dorgáló, nincsen egy ilyen nagyon számon kérő hang, nem, amibe bele tudnak esni a szerzők szerintem, és mellette mondjuk van humora, még ha nem is olyan, mint a, mondjuk a Csillagainkban a hiba, hogy sokszor azért túl húzva, de hogy van egy humora, meg tudunk mosolyogni, meg úgy visszagondolni velük, szerintem ez is egy pozitívum mindenképpen.
A két fiúról fontos beszélnünk, egyrészt, hogy mennyiben különböznek ők, tehát hogy miért egészíthetik ki egymást, hogyha most találkoznak életükben először ezen az egy napon, és a viszonyaikról is érdemes beszélni, hogy a család, hogy az egyiknek ugye kómában van az apja, szóval nagyon sok érdekes adalék van, ami nem könnyíti meg az olvasó helyzetét érzelmileg azért.
Az első fiú, akivel ugye találkozunk, ő egy nagyon ilyen kis magányos farkas típus, mondhatjuk úgy, azt hiszem, hogy ő már betöltötte 18-at, de hát igazából nem veti bele magát a főiskolai életbe, nincs egy nagy kiterjedt baráti hálózata, az édesanyja meghalt, amikor megszületett, és ahogy említett, az apukája éppen kórházban van, ugyan kómában, de valahogy ő teljesen biztos veszély fel fog épülni, és pont ezért egy megkapó jelenet, ennyit talán elárulhatok, amikor megkapja ő ezt a hívást, hogy hát akkor neki azon a napon befejeződik valamikor valahogy az élete, akkor hogy neki el rendet tenni a lakásban, és elmosogatja a bögréket, hogy hát, hogy amikor az apukája hazajön, akkor nehogy már ennyi forró csokis bögrét találjon ott. És ez nekem például egy ilyen nagyon-nagyon ilyen szívben markolászó jelenet volt, hogy szerintem nagyon jól jellemzi a főhősünket. És ugyan a másik fiú, mondhatjuk, hogy ellentétes, hiszen amikor megismerkedünk vele, akkor azt látjuk, hogy ilyen akár balhés is lehetne, de hogy haladunk vele és megtudjuk az életét, mégsem az a balhés rossz fiú karakter rajzolódik ki, hanem az, hogy neki mekkora veszteségek vannak az életében, és hogy az, hogy az egyikük már élt, pont a fiatalabb, bár csak ugye pár hónap a különbség a két fiú között, ő még nem töltötte be a 18-at, vagy 17, tehát hogy vannak nagy különbségek, de hogy ez sincsen nagyon kiúzva a skálának a két végpontja felé, hogy az egyik abszolút nem, a másik pedig mindent tud már az életről. Minden is szép az, ahogy ők a nap folyamán egyre inkább megismerik egymást.
Ugye a visszahúzódó, és hát a lakásból nagyon kimenni sem merő, vagy nem akaró fiú Mateó, legalábbis ezen a napon nem nagyon akar kimenni, ő úgy érzi, hogy oka van tartani az élettől, és a Rufus, a másik srác pedig ilyen belemenős, nem? Tehát, hogy ő mintha így kihívná maga ellen folyton a sorsot.
Igen, ez nagyon jó, hogy elmozdítják egymást valahonnan, de hogy amit mondasz, az tök igaz, hogy ugye a Rufus ő 4 hónapja érte meg azt a veszteséget, mint a Mateo születésekor, hogy elveszíti a családját, vagy a családja nagy részét. De nekem azt tetszett, hogy mégsem egy ilyen bármilyen fatális dologba beleugró figura Rufus, tehát nem a minden mindegy, ő sem, és hogy fontosak emberi kapcsolatok. És hogy egyik színnel sem jön az elő, hogy ugyan már, hogyha ennyi van vissza, akkor bármi lehet, és úgy hívjuk ki magunk ellen a sorsot. Tehát és szerintem ez például tök érdekes, hogy nem lesz egy ilyen felelőtlen, nem egy hedonista felfogás jön ebből egyik fiúnál sem. De az, hogy egymást hogyan tudják kimozdítani abból, ami az életük, és hogyan döbbennek rá arra, hogy tényleg mi a fontos, és hogy hogyan vívják meg, és akár gondolják meg magukat egy-egy döntésben, még ilyen rövid idő alatt is, annak nagyon jó a dinamikája. Például azt, hogy Mateónak az egyetlen igazi barátja, egy lány, akinek ugye van már egy gyermeke is, és ezzel azt gondolja, hogy nem rakhatom rá azt a súlyt, hogy én nem akarom neki elmondani, hogy én meg fogok halni, és engem is elveszik. És ahogy megyünk a történetbe, például, amikor eljutunk oda, hogy de mégiscsak legyenek mellettünk azok, akik fontosak, az például szerintem egy nagyon fontos felismerés volt nekik. Ez nekem például egy ilyen fejlődés volt, ami valószínűleg nem történt volna meg, hogyha nem találkozik a két fiú. Mert hogy ugye ez viszont nem a véletlen műve egészen. Az a másik ilyen elem a történetben, hogy az viszont egy alkalmazás, amit kifejlesztenek, hogy az ember kereshet egy utolsó barátot magának, aki szintén megkapta aznap a hívást, és ők ezen az applikáción keresztül találkoznak, és döntik el, hogy akkor az utolsó pár órát így együtt fogják megélni.
És hát ez a halálüzlet, erre az utolsó napra épülő üzlet, az egy nagyon érdekes ötlet a szerzőtől, nem? Egy nagyon furcsa ötlet, és hátborzongató is belegondolni, hogy az utolsó élményed, hogy a bakancslistádon mi van még, és azt megéld akár virtuálisan, szóval fú, nagyon furcsa.
Szerintem nagyon jó tükör ez a világunknak, hogy mindenből hasznot lehet húzni, és hogyan lehet gagyisítani akár az élményeket is. És az, ahogy erre rájönnek a fiúk, és utána az egész évben belenevetnek, hogy de hát nem az a fontos, hogy úgy csináljunk, mintha. Tehát ezek a virtuális valóság dolgok és az az iparág, ami erre a lehúzásra megy, szerintem is nagyon, nagyon zseniális, ahogy Silver ezt felépíti és kitalálta. Miközben ő azt mondja, hogy ő inkább Mateónak a figurája, tehát magából gyúrta ezt a fiút, és azt hiszem, hogy ez a kicsit várkozott, a befelé figyelő karakter, aki így nézi a világunkat, és tényleg elképzeli, hogy na még akkor erre ilyet lehetne, hogyha az létezne. Amikor van egy jelenet, hogy ugye mennek a villamossal a fiúk, és nézik az embereket, és eljátszák ők maguk, hogy mintha éltek volna még egy jó pár évet, és hol tartanának az életükbe, szerintem ez is egy ilyen nagyon jó szumája lehetne az egésznek, hogy miken gondolkodunk el, ha még adatott volna annyi. Tehát, hogy ezeket a kis mikrojeleneteket én például nagyon-nagyon szerettem a könyvben.
Mire elegendő ez az egy nap egyébként Mateónak, meg mindenkinek talán, hiszen másokkal is találkozunk, akik megkapják ezt a hírt, és majd azokról is érdemes beszélni, akik közlik ezt a hírt. De hogy nyilván az az első gondolat, hogy hát ez borzasztóan kevés, hogy már mindenről lemaradtam, hogy már semmi új nem történhet velem, semmi nem változhat, és erre nagyon szokatlan választ ad ez a szerző.
Szerintem nagyon sok van ebben a napban, bár biztos én is azt érezném, hogy úristen, tehát, hogy és az helyes, hogy ahogy végig gondoljam, hogy nem rakom ki az orromat továbbra se a lakásból, hát akkor mi lesz, hát ugyanaz, mint eddig. És akkor ez a vívódásból, ahogy, hát igen, az, hogy az emberi kapcsolatait át gondolja az ember, és akár át is értékeli. Szerintem ez például egy nagyon jó üzenet. És az emberi kapcsolatokban az is, hogy például, ami eddig nem volt, az egyszer csak beköszönt, és hogy akár, hogy ennyi idő van, és ennyi élményt raksz bele egy, majdnem egy egész napba, akkor nyilván ezek így hatványozódnak, hiszen máskor nincsen ennyi lehetőséget találkozni, kipróbálni magad különböző élethelyzetekben. És hát ezen a ponton van az, hogy nagyon-nagyon finoman és érzékenyen mutatja meg azt, hogy ez a két fiú, akik látszólag nagyon különbözőek, és egyfolytában tanulnak egymástól, és hát, hogy egymásba szeretnek, és hogy beleférhet egy napba. És én azért szeretem amúgy ezt a vonalat, mert egyrészt nem egy ilyen lánymesésen úgy romantikus, de hogy nem is az a lényeg, hogy két fiú az, aki rájön arra, hogy jó egymással. Lehetne itt egy fiú, egy lány, lehetne itt két lány. Tényleg a szerelem az, hogy a másik hogy gondolkodik, hogy hogyan vigyáz rám, hogy hogyan próbál ráigyezteni arra, hogy merjek lépni és kipróbálni dolgokat. Mindez olyan finoman jelenik meg, hogy abszolút akinek fenntartásai bennének, nem kell, hogy legyenek, mert hogy a testiség például nem jön be. Az jön be, hogy jó egy másik emberrel lenni. És hogy erre nehéz sokszor rájönni, vagy nem úgy adódik, mert hogy nincsen idejük erre rájönni, vagy nem éltek annyit, meg nem volt lehetőségük. De ez én nagyon finoman fogalmazódik meg.
Azaz egy nap arra is jó, hogy őszintén legyek magammal, nem? Rengeteg minden kiderült róluk ezen a napon, saját maguk számára is.
És nem csak maguk fontosak, hanem hogy kitől, hogy búcsúzok el, és hogy ez is benne van ebben a napban, amit mondasz, hogy én rájövök, hogy mik fontosak, meg kik fontosak, meg hogy egy picit tényleg azt átgondolni, hogy hogyan kellene, vagy kellett volna élni. Szerintem az olvasónak még ez tud nagyon sokat adni, hogy, és erre mondtam, hogy nem didaktikus vagy számonkérő, hanem egyszerűen ösztönösen vagy akaratlanul is, de nem tudsz más csinálni, mint hogy gondolkozz, hogy és én olyan vagyok, hogy vannak nekem is ilyen emberek az életemben. Tehát hogy például szerintem ez egy nagyon fontos hatása ennek az egész regénynek.
Bizony. Ugye megjelenik itt a celebvilág, megjelenik a média, és amit említettem is, hogy azok, akik ezt a halálhírt közlik, nekik is van lelkük, nekik is van életük, ők is tévedhetnek, amiben az ember azért olvasóként belekapaszkodik, hát ha ez most az a helyzet, ugye?
Igen, és pont ezért mondtam például nagyon okos, mert hogy ezek itt beszúródnak a fő szövegtestbe, vagy ebbe a két fiú nézőpontjába, és ettől így nem nehezebb olvasni, hanem pont, hogy lazítja egy kicsit, hogy néha kizökken, és olyanok, mint nem tudom, a jó egypercesek, vagy egy ilyen jó tárca, amit ugye az ember elolvas, és önmagában is érthető lenne, de hogyha összerakod, akkor még egy másik világ kirajzolódik. Meg azok nagyon szépek, hogyha az ember megnézi akár azt az ábrát is, amit maga a szerző rajzolt, és a könyvhetőjében, amit belecsempésztük, hogy ki ismerhetne, vagy hogy teljesen filmesen gondoljuk el, hogy látjuk, hogy ja, hogy ő is akkor ott van azon a közlekedési eszközön, vagy pont mellettük. És hogy így elkezded filmesen nézni ezt a kirakózt, nem? És összeáll az egész, hogy tényleg hogy csúsznak el, mi véletlennek mondjuk, vagy nem tudom minek, másodperceken életek, meg találkozások, meg minden, és attól jó az, hogy így összeépül ez az egész világ, tehát tök komplex, de mellette az ő történetük, az meg elgondolkodtak, hogy igen, annak, aki egész nap halálhíreket közöl, annak milyen lehet. Az, aki megnyerte magát, azon most azért elég sokat találkoztunk filmben, regényben, ez az Insta valósága, a celeb, ahogy mondod, hogy mindig más mutat. Szerintem az nem túl sok, de tök jó, hogy megmutatja ezt is, és nagyon erősek azok a mondatok, amik így, vagy azok a részek ezekről az emberek, amik úgy jöttnek, hogy ő ma ugyan nem fog meghalni, de, és úgy tudunk belekúcskálni ezekbe az életekbe. És azt szerintem még muszáj megemlíteni, hogy tényleg Adam Silver szerintem nem véletlenül egy, szerintem napjánkban az egyik legnagyobb ilyen tehetségnek tartott valaki, aki a New York Times siker listáján már 14 hónapja az első, de 20 hónapja fenn van a könyv. És ugye az is érdekes, hogy ezt megírta 17-ben, nem volt rossz a fogadtatása, majd amikor a TikTokon elkezdték felkapni, és kamaszok 47 millió TikTok bejegyzést találtunk arra, hogy erre a könyvre hivatkoznak. És
47 milliót?
Millió. Aha. A BookTok bejegyzés van erre, ahol sírnak kamaszok. Mert hogyha jót akarsz sírni, akkor olvasd el ezt a könyvet. Tudom, furcsa ez a hajót akarsz sírni kifejezés. Tehát, hogy ezt már nem ő indította, hanem közben a világunk változott ennyit, és azért tudott ennyivel az első kiadás után egy akkorát ugrani, és olyan hosszú ideje az első helyen lenni ennek a nagyon rangos listának, mert hogy valahogy hozzáalakult. Tehát, hogy kicsit előbb írta meg, mint nem lemásolta a világunkat, tehát hogy ettől is zseniális szerző szerintem ez a New York-ban élő fiatal. Érdem Szilver, akinek ugye már egy könyve jelent meg nálunk az Inkább Boldog címmel. Tehát szerintem tényleg nagyon érzi, hogy hogyan gondolkodnak a fiatalok, és itt a fiatalok alatt nem azt mondom, hogy lemásolja a kamaszok gondolkodását, hanem ezt mostani korunkat érzi nagyon jól, és többen kérdezték tőlünk, hogy ez a könyv való-e ilyen örök fiataloknak, vagy akik szeretnek, ilyet szerintem minden korosztálynak való. Mármint, hogy jó, persze, a, nem tudom, óvodásnak ne olvassuk fel, de nem azért ne olvassuk fel, mert hogy annyira durva a nyelvezete vagy a szövege, hanem azért, mert a téma még nem neki való. De sem az angol, sem pedig Morcsányi Lia fordításában a magyar szöveg nem bántó, nem durva, nem provokál, hanem egyszerűen úgy építkezik, és úgy tesz fel nekünk kérdéseket, hogy attól érezzük azt, hogy néha elsírjuk magunkat, meg így élnek egy kicsit a mellkasunkon.
Én nekem, amíg olvastam végig, az járt a fejemben, hogy az ember mindig összerezzen, amikor látja, hogy mennyi fiatal dobja el magától az életet, mert talán át sem gondolja, hogy mit veszít, vagy hogy az a tragikus pillanat, amit épp nem tud feldolgozni, hogy merre vezeti őt. Szóval, hogy szerinted lehet erre reakció ez a regény?
Ahogy nyilatkozta, hogy ő inkább Attilának az alakja, és neki az írás, és ezek a történetkitalálások voltak azok, amik kimozdították abból, hogy ne otthon üljön, és azon gondolkodjon, hogy ki is ő, és a mindenféle identitáskeresési problémája elől bezárja magára az ajtót és az ablakot. Uh-huh. Inkább azt gondolom, hogy ezekkel, ahogy neki ez jó visszacsatolás volt az írás, és kezdte megtalálni magát, szerintem így próbál segíteni, de valahogy én azt érzem, hogy az alapszándék inkább csak ez a tapasztalat átadás, hogy neked már könnyebb legyen, hogy én már bejártam ezt dolog. Valahogy nekem ez jön át az egész nyelvezetből, meg ahogy ő felépítette ezt a két fiút, amit tényleg elmondhatnánk két mondatban is, hogy miről szól a könyv, miközben te is elolvastad most már egy pár napja, én ugye egy párszor most, és így szerintem hosszú órákon tudnánk még beszélni, mert hogy és akkor emlékszel arra, és valahogy azt hiszem, hogy ez a jó könyvnek az ismérve, hogy elkezd bennünk dolgozni, és elindít bizonyos gondolatokat, vagy akár cselekedetekre pusztít, vagy fordít minket valami felé, amit még halogattunk volna talán.
Csapodi Kinga kiadóvezetővel beszélgettünk Adam Silver a könyvéről. Mindketten meghalnak a végén, ez a címe a regénynek, ami magyarul a Menőkönyvek kiadó gondozásában jelent meg.
Az elmúlt percekben Olá Andrea könyvajánlóját hallották, most hírek következnek, majd egy hasonló hangulatú könyvet ajánlunk a figyelmükbe.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.